belekerül a történelmi könyvekbe, de ez most erre mondják, hogy zajlik a történelem. Ez egészen elképesztő. Na, van még egy szakértőnk, szeretünk több oldalról megközelíteni egy témát. Dr. Demko Attila itt van velünk, a Corvinus Egyetem geopolitikai műhelyének vezetője. Attila, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Jó reggelt, hello!
Sziasztok, jó reggelt! Annyi, hogy az MCC geopolitikai műhelyének vezetője vagyok.
Matthias Corvinus kollégium.
Így van.
Egészen így pontosan van. Így mondom. Bocsánat a hibáért. Köszönöm szépen, hogy...
Semmi gond.
Hogy itt vagy, nagyon sűrűn csörög a telefonod ma reggel?
Hát most eléggé meg is hihettem az előbb, hogy most veled kivel fogok beszélni. Igen, tehát ilyen 6 óra óta jönnek a telefonok. Hát a helyzet az vagy nagyjából az, amit vázoltatok, tehát egyrészt nem lehet tudni, hogy pontosan mit akar Vlagyimir Putin, illetve az a szűk kör, akivel együtt dönt. És azt se lehet tudni, hogy mi történik valójában Ukrajnában, tehát nagyon szporadikus híreket kapunk. Ugye ez a háború köde, háború van, nem tudjuk, hogy mi történik, valószínűleg teljes képet az Egyesült Államokban sem látnak.
Hát hogy nem. Igen, te biztos, hogy hallottad, mi itt már megbeszéltük igazából, hogy mi vezethet az orosz agresszióhoz az elmúlt 30 évüket, a NATO körbe telepítését az orosz utódállamokban sok helyen, ugye azt a fajta frusztrációt, ami benne van, vagy bennük van a Szovjetunió felbomlása óta, amit ugye az USA könyörtelenül kihasznált, és körbevette tulajdonképpen Oroszországot védelmi jellegű rakétákat, tehát sok mindenen túl vagyunk, csak hogy valójában akkor ez egy nyílt leválás a nyugatról, nyílt szembe menetel, egyfajta barátkozás Kínával, hosszú távon erre gondolom én Putyin, ugye, hogy eddig sem voltunk jóba, de akkor most már ez egy nyílt konfliktus. A nyugattal hát is akár, és leválás a nyugatról minden szinten.
Ez abszolút, ez egy jó lint, tehát betolta a zsetonokat az asztal közepére, hogy ő mindent rárak erre, leszedi Ukrajnát. Valószínűleg a cél a jelen kormányzatnak a levétele, és egy orosz barát kormányzatnak a odarakása. Én nem látom azt, hogy lenne értelme, hogy ez egy kisebb akció marad valahol a Donbasz környékén, mert ugyanúgy megkapja a legkeményebb szankciókat, ami szó szerinti leválást jelent a nyugatról, mert a pénzügyi rendszerről való leválást, a gazdasági rendszerről való leválást, és teljes mértékben Kína felé fordulás. Tehát az az orosz export, mondjuk gázexport, olajexport, ami Európa felé jön, az, ha kemény szankciók lesznek, akkor kénytelen kellett, mert előbb-utóbb át fog menni Kína felé, ami persze Európa, ez a leválás, ez a szétválás, mivel Oroszország nagyon erősen integrált a világgazdaságba, ez mindenkinek rendkívül fog fájni.
Hát ugye nem is ők válnak le majd a bankrendszerről, hanem az unió szankcióként leválaszthatja őket a SWIFT rendszerről, ami azért érzékenyen érintheti az oroszokat, ugyanúgy nyilván Európai Uniót is megy azért SWIFT rendszerről, nem egyszerű az oroszokat leválasztani. De milyen eszköz van most az unió kezében? Északi áramlat 2 nem épül meg, a németek elmondták, saját farkukba harapnak ezzel, majd gázább, drágább gáz kell venni lehet mondjuk Amerikából. Mit tud csinálni valójában a NATO, az unió szerinted? Milyen szankciók lehetnek? Leválasztják a SWIFT rendszerről őket, oké, és még milyen? Mi van a kezünkben egyáltalán Putyin ellen?
Semmi olyan nincs a kezükben, ami meg tudná akadályozni akár Kijev bevételét is, ugyanis ehhez háború kellene, azt pedig senki nem vállalja a világ második legnagyobb hatalmával szemben. Az amerikaiak itt józanok voltak, nem azt csinálták, mint 56-ban, hogy mondták nekünk, hogy harcoljunk az utolsó pillanatig, amíg is jövünk. Mi van itt, hogy az amerikaiaknak megmondták, hogy nem fogunk jönni, tehát az ukránok tisztában vannak azzal, hogy egyedül vannak. Gazdasági eszközökkel nagyon nehéz megfogni Oroszországot. Tehát nyilván lehetnek még erőteljesebb szankciók, Putyin személyét szankcionálhatják, elvehetnek minden külső, tehát ugye rengeteg orosz pénz van külföldön, utána mehetnek a bankrendszeren át, hogy melyik milliárdos hova rakta a pénzét, Kajmán-szigetekre, oda-moda, az orosz kastélyokat elvehetik a Loire-völgyében és a Côte d'Azur-on, tehát rengeteg dolgot meg lehet tenni, de ez nagyon úgy tűnik, hogy nem fog az orosz vezetés kalkulusán változtatni, ugyanis ezt bele számolták, tehát Putyin jatja, én akkor kezdtem el aggódni, nagyon sokáig még nem hittem, hogy lesz háború, tehát ez talán az egyik legnagyobb tévedésem geopolitikai kérdést illetően, de amikor Putyin atya elindult Németországból vissza Oroszország felé, akkor azért elgondolkoztam. Tehát valószínűleg az oroszok hetek, hónapok óta mentik ki a pénzüket egyébként nyugatról, Nagy-Britanniából, az Egyesült Államokból, meg épp adóparadicsomokból, amit meg nem sikerült kimenteni, arra rá fogják tenni a kezüket, hogy megpróbálja a nyugat rátenni a kezét.
Igen, de ha azt mondod, hogy a gazdasági szankciókkal nem lehet megfogni Oroszországot, Putyint, akkor nem lehet megfogni semmivel, mert valószínűleg katonai erővel a NATO nem fog közbeavatkozni.
Nem. De ezt mondom, hogy hát ugye a világ nem egy hollywoodi film, amiben a végén a győztesek ellovagolnak a naplementébe, tehát itt Oroszország Itt, hogyha Oroszország tényleg meglépi az inváziót teljes erővel, akkor Ukrajnát meg fogják verni. Ez nagyon nagy mértékben megalázása lesz az Egyesült Államoknak, hiszen 2008-ban felajánlották Ukrajnának, hogy egy nap majd tagok lehetnek. De Oroszország is, ez egy nagyon-nagyon rossz szituáció, itt legfeljebb egy nyertes lehet hosszabb távon Kína, ugyanis Kínához fogja kötni az Oroszországot gazdaságilag és politikailag is. Oroszország teljesen elszigetelt lesz, rengeteg barátja volt az oroszoknak még pár nappal ezelőtt is, ugye Afrikában, Dél-Amerikában, de így ebben a helyzetben Oroszország egy nagyon-nagyon elszigetelt állam lesz, ugyanis azok az érvek, amiket magyaráznak, amiket ti is mondtatok, egy pár percet hallottam abból, amit beszéltek, tehát, hogy itt a megmentéséről van szó a donyecki embereknek, meg nácitlanításról, hát azért ezek nem állnak meg. Még akkor se, hogyha egy nagyon keményen nacionalista rendszer van Ukrajnában, azért nem náci rendszer, és azért nem voltak tömeges atrocitások, voltak komoly, egyébként halottakat is követelő atrocitások az orosz etnikum ellen Ukrajna területén 2014-ben, az egyik az 42 halottat okozott, ugye Odesszában, de azért ez így nem áll meg, és ezt senki nem hiszi el. Tehát az oroszok, nem tudom, hogy mit akarnak, de elkezdhet tanulni kínaiul Putyin.
Az igen, az egészen biztos a kínai közeledés. És akkor majd Ukrajna egy hónap múlva bejelenti, hogy csatlakozik a független államok közösségéhez? Ezt a Nógrádit is megkérdeztem, hogy felvételüket kérik hirtelen szovjet utadállamok 15 tagállamát központosító szervezetbe, konföderációba?
Putyin álma meg, hát ugye ez nem ez a cél, nem a független államok közössége, az gyakorlatilag egy halott dolog. Szerintem Putyin hosszú távon, hogyha az orosz nacionalista álmokat nézzük, ugye akkor ez a belorusz ukrán-orosz integráció, és még azért kacsingatnak Kazahsztán északi oroszok lakta részére is, tehát ez a szláv testvériség állama lenne, tehát ők nem akarják integrálni Oroszországot, hanem tadzsikokat, kirgizeket, a baltiakról lemondtak, meg nyilván baltiak azok NATO és EU tagállamok, tehát ha valamit csinál, ha most tényleg ő a történelmi feladatát, küldetését hajtja végre, mert szerintem erről van szó, tehát Putyin, ahogy idősödik, egyre többet fordul a történelem felé, és az, hogy mi lesz ő majd az orosz történelem, vagy új Nagy Péter lesz-e, mert az akar lenni. Ugye ez a vágy ott van, Nagy Péter képe nagyon sok irodájában, palotájában. Hát ez. Tehát az unió állam esetleg hozhatán, de nem egész Ukrajnát. Tehát egész Ukrajnát nem tudom elképzelni, hogy lenyelje Oroszország. Bár ezt a támadást se tudtam elképzelni. Tehát lehet, hogy javítani kell a fantáziámon. Ugyanis Nyugat-Ukrajnában olyan ellenállás, népi ellenállás lenne az oroszokkal szemben, amit nem tud egy mai körülmények közt egy ország kezelni. A második világháború után éveken át harcoltak az ukránok Nyugat-Ukrajnában a szovjetek ellen, a KGB ellen, ami azért rendkívül kegyetlen volt. Tehát én azt gondolom, ha is vesznek területeket, az nem egész Ukrajna lesz, vagy megállapodnak, és egy ilyen két világ között levegő Ukrajna lesz.
Hát akkor tulajdonképpen valahol a kijevi részen ott ők megállhatnak? Tehát ott a Kijev-Nyeper folyó, ugye az egy nagy vízválasztó szó szerint, akkor az lehet az a rész, ami még Oroszország, az kerül ott a megálló, ugye? Tehát már Kijevet bombázzák jelen pillanatban, ezt tudjuk.
Igen, de hát ugye alapvetően repülőteret meg esetleg vezetési pontokat bombáznak, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy bemennek Kijevbe. Hát hogyha valamit elvennék én, ha én lennék Putyin, akkor azok a területeket, ahol van lojalitás Oroszország iránt, ez a dél, tehát Odesszától, meg a Nyeszter melléktől, Odesszától, Krímig, illetve Krímtől a Donbasszig, tehát van ott egy olyan zóna azért, ahol nagyon sok orosz anyanyelvű, vagy akár orosz nemzetiségű ember él, tehát azt a részét viszont ne higgyük el, tehát van egy nyugati propaganda is, hogy itt egy egységes Ukrajna áll az orosz hódítókkal szemben, sokan szerintem Mariupolban, Szlovjanszban, Kramatorszban készítik a kis Putyin képet meg az orosz zászlót, nem mondom, hogy a többség, de higgyétek el, hogy ez abszolút benne van a pakliban, hogy az oroszok felmérték, hogy azért van támogatottságuk, tehát nem olyan helyre fognak bemenni, ahol 100% ellenük van. Lehet, hogy a többség van ellenük, mondjuk Mariupolba vagy Szlovjanszba, de az biztos, hogy nagyon-nagyon nagy támogatottsága is van. Én jártam ezeken a településeken, nekem a helyi ukránok mondták, hogy azért itt nagyon erősek az oroszok, az emberek között, az emberek fejében ott vannak.
Egyre több hallgatónk jelzi, hogy egy csomó katonai konvojt lát az M0-áson, M5-ösön, most küldik a képeket, ami megy ugye a határ felé. Hát az első kérdés, hogy van ennek értelme, ugye, hogy most oda rendezzük át az erőinket, másrészt mire lehet számítani Magyarország szempontjából?
Hát mindenképpen van értelme, ugyanis lehet menekült hullám, ki tud legkönnyebben segíteni. Nyilván ez nem az lesz, mint a szíriaiak esetében. Itt be kell fogadni ezeket a menekülteket. Ugye szomszédos országban van háború, a hadsereg tudja ezt a legjobban intézni, de ha káosz tör ki Ukrajnában, akkor is ott kell, hogy legyen a magyar erő. Én ennek nagyon-nagyon pici esélyét látom, hogy Kárpátalja közelébe kerülnének az oroszok, tehát ennek az esélye rendkívül csekély, de akkor is oda kell menni, fel kell készülni. Egy hadsereg és egy kormányzat nem tehet más, mint hogy a legrosszabb forgatókönyvre készül fel. Hát a legrosszabb forgatókönyv az, hogy a magyar határig elér a háború, ugye ez egy 100 kilométeres határszakasz, ezt biztosítani kell.
Na most itt van egy nagyon érdekes kérdés, hogy fura módon a németek azonnal bejelentették az északi áramlat 2 ugye felfüggesztését, ahol ugye olcsóbb gázt kapott volna akár mondjuk az Unió, ugye Oroszországon keresztül, úgy, hogy megkerülik Ukrajnát. Azt mondták, hogy nem. Majd mi drágában vesszük a gázt. De Németország a gazdag ország, ő tudja egy kicsit drágában venni a gázt mondjuk az amerikaiaktól, de az Unióban azért nem mindenki annyira gazdag, mint ő, nem a német állampolgár fog megfagyni. Nem fura ez, vagy nem érdekes így a történelme, hogy Németország azonnal egy ilyen szankcióval reagált, hogy akkor nincs északi áramlat 2, ami őt is érzékenyen érinti, de más európai uniós országokat, akik lehet, hogy majd kénytelenek drágában venni a gázt, sokkal érzékenyebben érintheti az ő gazdasági helyzetüket, költségvetésüket, és akár a hétköznapi embereket rezsi megfizetésben, vagy bármiben gazdagabb amerikai gázt venni. Nagyon gyorsan lemondtak az északi áramlatról, azonnal kimondták, ezeken nagyon fura.
Ugye az egy dolog azt mondani, hogy leállítják az engedélyeztetést, más dolog felszedni a vezetéket, tehát nem szedik fel a vezetéket, de nem, hát a németek iszonyatos nyomás alatt voltak már nagyon régen emiatt. És most nem tudtak már ellenem, valószínűleg a koalíción belül is azért volt egy, ugye a zöldek és az SPD közt volt itt egy ellentét, nem látjuk, hogy ez alakul, de az biztos, hogy ez volt az egyetlen egy elfogadható lépés a németek részéről, mert akkor még nagyobb nyomás alá kerültek
volna. Ki előtt voltak nyomás, a koalíció vagy az amerikai nyomás alatt voltak?
Szerintem a koalíciók meg az amerikaiak is. A koalíción belül is volt egy, ugye hát a belpolitika az nagyon sokszor döntő egyébként ilyen lépésekben is, de az amerikai nyomás is rendkívül is. De ennél rosszabbat mondanék, tehát van-e elég LNG kapacitás, hogy Európát ellássa, ha leáll az orosz gázszállítás? És én attól tartok, hogy nincs. Ugye ez az, lehet Amerikába meg Katarba rengeteg gáz, de mi van, hogyha nincs elég kikötői lefejtő kapacitás, hogy azt behozzák Európába. Tehát van LNG, ugye ez a liquefied natural gas kapacitás, de nem elég. Tehát én attól tartok egyébként, hogy az oroszokra rá fogunk szorulni, mert nem lesz elég gáz egyébként. Ugye a németek valami zseniális öntökönszúrással az elmúlt 10 évben állították az atomerőműveiket.
Bizonyám.
Az utolsó atomerőműveket ebben az évben állítják le, tehát ez szó szerint olyan, mintha géppisztollyal folyamatosan lába lőnék magukat. Az oroszoknak még jobban kitették egész európai gazdaságot, a németek ezért a felelősek. Tehát lehet itt Magyarországra, meg másokra butogatni. Nem, a németek teszik ki az orosz gáznak Európát, és nem lesz elég az a kikötői kapacitás, hogy elég gáz behozzunk jövő térre adott esetben. Nullán állnak gyakorlatilag, azt hiszem 5-6%-on állnak az átlag tárolók Európában, ezt ugye fel kéne tölteni a tél előtt egy 80-90%-ra, tehát egész nyáron kell, hogy jöjjön a gáz. Ugye most már melegebb idő van, meg mázlink volt a téllel, de mi van, ha a következő tél megint rossz lesz?
Tud ellentmondani így az oroszoknak, viszont honnan jön a gáz? Azért érdekes az amerikai nyomás, hogy közben ezt említett, hogy közben Amerika úgy nyomasztja Németországot, hogy akkor viszont tőlem kell, hogy vedd a gáz. Szóval azért itt nagyon sok geopolitikai érdek van, amit érdemes külön-külön megbeszélni, hogy nyomasztalak, hogy zárd el, de közben tudod, hogy tőlem kell venni jóval drágában. Nem csak neked, mindenkinek, hadd gyengüljön az Unió. Nem? Szóval hogy azért ez érdekes az amerikai részvétel is ebben. Szóval nagyon sok fajta kérdés van.
Tök igazad van, de ráadásul nem is tudnak elég gázt adni. Tehát én nem tudom, hogy mennyi idő alatt lehet felépíteni azt a kapacitást, hogy tudjuk fogadni az amerikai gázt. Tehát tudod, olyan, hogyha nincs teherautó, akkor nem megy el a szállítmány. Itt ugye nem is a teherautó, nem lehet kipakolni a gázt. Ez a probléma, hogy nem lehet elég gázt kipakolni Európában. Tehát nem elég az, ez nagyon drága lesz a gáz, de nem is lesz elég, ha az oroszok leállítják a gázszállítást, vagy annyira fajul a helyzet, hogy nem is tudnának gázszállítani, mert ugye hogy fizetünk, hogyha leállnak a fizetési rendszerek? Mivel fizetünk? Tehát küldünk nekik búzát?
Igen. Ha lekapcsoljuk Oroszországot a SWIFT rendszerre, hogy a fenébe fogunk fizetni?
Tehát ugye Iránnal ezt tették, és Irán kivették így 2012-ben a világ rendszeréből, csak Irán azért nem egy olyan jelentős tényező, mint Oroszország.
Na, akkor lefordítva magyarra, tehát valójában végignézzük, hogy Oroszország bekebelezi Ukrajnát. Valódi szankció, kastélyok és brit bankszámlák befagyasztásán kívül nagyon nincsen. Lép az Unió, de nincs is érdekében, mert akkor elzárják a gázt. Tehát tulajdonképpen valószínűleg röviden kimondva mindenkinek le kell nyelni, hogy Oroszország bekebelezte Ukrajnát. Jól értelmezem?
Hát hosszú távon, ugye nem tudjuk, hogy mennyit veszel, de hosszú távon le kell nyelni, hogy a Krímet már le is nyelték, de facto, ha nem is mondták ki. Hosszú távon ez a realitás, hogy ott helyben, azon az egy ponton Oroszország erősebb, mint Európa vagy az Egyesült Államok, és nem fogunk tudni mit tenni. Ugye senki nem fog oda menni meghalni. Nincs az a, de nagyon szeretem azokat, akik mindig mondják, hogy az oroszok ellennek, stb. Rendben, akkor menj előre, majd én 3 kilométerre utánat követlek. Tehát senki, aki eddig dumált, meg aki eddig azt mondta, hogy Ukrajnát a NATO-ba, meg vegyük be őket 2008 óta, nem fog oda menni harcolni. Az ukránok elhitték, hogy van egy ilyen nyugati út. Hát ők az igazi áldozat egyébként. Ukránok, az ukrán nép az igazi áldozat. Mondom, amellett egyébként, hogy van egy tényleg van egy nagyon kemény nacionalizmus, ami minket, a magyar közösséget is érintette, de akkor is az ukrán nép a legnagyobb áldozata ennek az egésznek.
Hát hogy ne, a civil lakosság leginkább, akik aztán az ég egyet a világon semmiről nem tehetnek, éppen menekülnek a kijevi autópályákon, látjuk a térképekről az információt. Hát vagy a kijevi utakon igazából próbálják elhagyni Kijevet, pirosak az utak, egészen durva, amit látunk.
Borzasztó, borzasztó a helyzet, én is hallom a kijevi ismerőseimtől, tehát ugye menekültek le a pincébe. Képzeljük el, ez egy 4 milliós nagyváros, fantasztikus éttermekkel, szórakozóhelyekkel, európai város, és ez történik.
Igen. Attila, nagyon szépen köszönjük
szépen.
Nagyon összeszedett volt ez is, köszönjük szépen Demko Attilának, köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen MCC Geopolitika műhelyének vezetője. Két dolgunk van még. 9 óra után lejártuk a 100 000-es játékot. Igen. Azért ez visszatérve az a normalitás, ami közben a fejünk fölött zajlik éppen a világtörténelem nagyon durván. 100 000 forintot lehet nyerni?
Na.
HVG tudósítója Kijevben van, szólnak a szirénák, emberek mennek a pincébe, illetve próbálnak valahogy ugye elhagyni Kijevet, lehet, hogy egy rövidre még rá is rácsörgünk, hogy ő ott van a helyszínen, éppen tudósít, hogy mondja el, mi a helyzet Kijevet is. Bombázzák repülőtereket, stratégiai pontokat Kijevben, megpróbáljuk megszólaltatni, ha épek a telefonvonalak, hogy mi történik Kijevben.
Azért az más, amikor valaki szó szerint a tűz közelből jelentkezik.
Így van, így van. Jövünk mindjárt rögtön a hírek után. 10-nek kell hívni a 0623-111-111-es telefonszámot. 100 000 forint a tét.